A hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna. Újra közlekedik a miskolci adventi villamos. Lezárások vannak a Mátrában a vadászati szezon miatt. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Egy milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen az Asztéj határállomáson. Magyar Levente elmondta, a közös magyar-ukrán terv tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket a határ mindkét oldalán. Bejelentette azt is, megindult az üres kamionok forgalma a Beregsurány-Asztéi határátkelő helyen, Ukrajna felől Szabolcs-Szakmár-Beregvár megye felé, ezzel tehermentesítve a forgalmas záhonyi határátmenetet, illetve elkezdődik az asztéi ukrán oldali határállomás teljes felújítása és kapacitás bővítése, amely várhatóan 2 évig tart. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelő helyet is, amely a magyar-ukrán határszakasz 6. átkelő helye lesz. Csipke Rózsika kastélyaként gurult ki tegnap a miskolci adventi villamos, amelyet már 13. alkalommal valósított meg a Városi Közlekedési ZRT. Az adventi szerelvény minden évben nagy sikert arat a hazai utazóközönség körében és nemzetközi szinten is. Az egyedülálló villamos minden évben az MVK ZRT kollégái díszítik fel, akik már hónapokkal korábban megkezdték az előkészületeket. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Az adventi villamos minden évben nagy sikert arat a hazai utazóközönség köreiben, és mondhatjuk azt is, hogy nemzetközi szinten is, és úgy gondoljuk, hogy ez egy évirend idén sem lesz másként. Idén 13. alkalommal gurul ki az MVK remizéből a kívülbelül megújuló adventi villamos, és ezzel talán már egy pici titkot is elárultam. Nem a tavalyi formájában fog vele találkozni az utazóközönség. Az eddig egyedülálló szerelvényt minden évben kollégáink díszítették. Fáradhatatlan munkájuknak köszönhető az, hogy ez a villamos mindig meg tud újulni, és mindig más arcát tudja mutatni. És hát hónapokkal korábban elkezdjük ennek a villamosnak a megtervezését, akár a külsejét, akár a belsejét. Ez az idei évben is így volt, hogy nagyon sokat ötleteltünk rajta, hogy mi az, ami még nem volt, mi az, amiben másabb lehet. És hát ahogy lenni szokott, talán már említettem az elmúlt évek során is, hogy mindig úgy gondoljuk, hogy az adott évi villamos a legszebb, legpompásabb, és azt már nem lehet überelni. Én azt hiszem, hogy az idén ismét sikerült. A siker érdekében a hosszantartó ötletel is most sem maradhatott el, és ahogy minden évben most is szárnyaltak a gondolatok, és az elképzeléseinknek nem szabtunk határt. Amikor egy ilyen gyönyörű adventi villamosról van szó, bár a kezdeti terveink idővel módosultak, úgy gondoljuk, hogy az idén is sikerült magunkat felülmúlni, és megalkottuk az eddigi legszebb adventi villamost. Csipke Rózsika kastélyaként fog idén kigördülni az MVK remizéből az adventi villamos, ahol ismételten vendégek fogják várni villamoson az ide látogatókat, az érdeklődőket. Nagyon nagy kulisszatitkokat még nem fogok elárulni, de azt hiszem, hogy ebből már sejtheti az utazóközönség, hogy milyen hangulat és milyen színvilág fogja várni őket. Egy ilyen járművel szemben azért komoly követelmények vannak meghatározva. Minden esetben engedélyeztetni kell a felettes hatóság, a felettes szervel ennek a járatnak a közlekedését. Egy egyedi menetengedélyt kell kérni, amelyben leírjuk azt, és meg is mutatjuk, be is jönnek megnézni, hogy hogyan néz ki ez a szerelvény. Például a teljesség igénye nélkül néhány gondolat. Az ülőhelyek száma az nagyon fontos, hogy annyi maradjon, amennyi a villamosra meg van határozva. Tehát egy Tátra szerelvénynek megvan, hogy mennyi az ülőhely, amit biztosítani kell. Ez nem módosulhat. De ha mi behelyezünk egy kanapét, annak nincs semmi akadálya, viszont két ülést ki kell helyette venni. Tehát ilyenekre kell gondolni, hogy ez az ülőhely szám biztosított legyen. Vagy például a külső tekintetében meg van határozva, hogy hány centiméter az, amennyire kiállhat a járműből a díszítés. Erre is fokozottan ügyelni kell. Arra, hogy a jármű belsejében ne legyenek olyan szúró dolgok, amelyek esetleg sérülést okoznak az utasoknak. De tényleg egy pici apróság, egy gyertya, ha kihelyezünk, annak le fogjuk végni azt a részét, amelyet meg lehet gyújtani, mert ügyelni kell arra, hogy ebből eredően ne legyen probléma. Tehát ilyen apróságokra figyelni kell. Egyébként rááll a kollégáknak a kezetet, mert akkor a rutin van bennük, hogy ők ezt tudják ösztönösen, hogy mi az, ami vigyázni kell, mi az, amit egy picit beljebb kell hajlítani, mi az, ami egyáltalán nem jöhet szóba és nem kerülhet a villamosra.
Átmeneti lezárásokkal találkozhatnak az erdőjárók a Mátrában, hiszen a jövő év elejéig eltart a társas vadászati szezon, amelyet főként a gimszarvasok elszaporodása tett szükségessé. A gazdák szerint ugyanis jelentős károkat okoznak a vadak. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének vezetőjét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Mit jelent ez, mi a célja a társas vadászatnak?
A társas vadászati mód az azt jelenti, hogy minimum 3 lőfegyverrel rendelkező vadász egyszerre van egy adott terület részen. Ez a jogszabály rendelkezik így, jóval több fegyveres érkezik általában ilyenkor. A puskák száma az 15 és 25 között változik, és az alapvető cél az az, hogy a vadnak a nyugvó helyén, tehát amikor az éjjel aktív állat ugye a sűrűbe bevonul, onnan kimozdítsuk, és minél nagyobb egyes számban elejtsük, ugyanis a vadgazdálkodási terv végrehajtása, magyarán a vad kilövésnek a teljesítése, az csak akkor lehet sikeres, hogyha az egyéni vadászatok mellett társas vadászatokat is szervezünk, mert elég hatékony egyet csökkentési mód maga a társas vadászat. Ez a fő cél, tehát az egyes számnak a csökkentése, elsősorban a gímszarvas tekintetében szeretnénk minél nagyobb lelövést elérni, ugyanis jelentős kárt okoznak. Itt a hegylábán, aki agrárgazdálkodik, vagy akár aki nagyon sokat vezet, biztos, hogy tapasztalja, hogy nagyon-nagyon sok a gímszarvas. A vaddisznó kevésbé jellemző. A társas vadászatnak egy másik célja, hogy megfigyeljük a területet, monitorozzunk, mekkora az állománynagyság, egy-egy nagyobb területrészen, ami vadrejtő, sűrű, hány egyet tartózkodik, azok milyen fajhoz tartoznak, hiszen már a dámszarvas is megjelent a területünkön, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a vaddisznó jelenléte mennyire jellemző.
Itt most el is mondta, hogy mely vadakra irányul akkor ez a vadászat. Igen. És ugye volt itt egy sertéspestis is 2019-18 után. Itt most leginkább akkor úgy hallom, hogy a szarvasok azok, amelyek jobban elszaporodtak a Mátra erdeiben.
Így van. A szarvas szaporulat is jelentősebb, mert hogyha nagy létszámú vaddisznó lenne a területen, akkor a szaporulat egy részét elfogyasztaná a vaddisznó, tehát a gémszarvas nagyon örül annak, hogy nincs most egy erős konkurens a területen, éppen ezért nekünk vadászati eszközökkel kell az állományt szabályozni, hogy elviselhető mértékűre csökkentsük a vad által okozott károkat.
Itt az elején elmondtam, hogy egy héttel ezelőtt már kezdetét vette, és várhatóan meddig tart?
Ugye azt kell látni, hogy a Mátrának több terület részén is vannak, ugye itt Gyöngyös vonzás körzetében jellemzően a mi erdészetünk szervez társas vadászatokat. Mi általunk szervezett vadászatok jellemzően, és szinte mondhatom, hogy kizárólag, azokra a területrészekre esnek, amit a turizmus kevésbé érint. Tehát itt a 24-es útnak a környezete, Mátraháza, Mátrafüred, Sástó, Kékestető környezete, ezek abszolút érintetlenek, tehát ezekre a részekre nem szervezünk társasvadászatot. Gyöngyöspata, Gyöngyös Tarján, Gyöngyös Oroszi települések fölötti állami erdőterületen szervezzük ezeket, ahol ugyancsak vannak turistautak, de ezek jellemzően kevésbé látogatottak. És a másik fontos információ, hogy hétköznapokra szervezzük a vadászatokat. Egy kivétellel egy vasárnap délelőtti rövid terelésünk lesz majd, de ez csak majd januárban. Az összes többit ezt mind hétköznapra szervezzük.
Délelőtt egymással szemben haladt két vonat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ongánál, de végül egymástól biztos távolságra megálltak, így az utasok nem kerültek veszélybe. A MÁV közleménye szerint a Miskolcról Hidasnémetire 9 óra 42 perckor indult személyvonat, Onga állomáson az utasok le- és felszállása után engedély nélkül a tiltójelzés ellenére elindult. Amikor a mozdonyvezető mindezt észrevette, a váltókörzetben megállította a vonatot. Eközben a Hidasnémetiből Miskolcra tartó személyvonat biztosító berendezése érzékelte a másik vonat közeledését, ezért az állomás előtt megállt. A két szerelvény 300 méterre volt egymástól. A hatósági helyszínelés ideje alatt az állomáson a vonat közlekedés szünetelt. Annyian adtak vért a TV-Eger akcióján, hogy nem is kérdés a rekord. A városi tévé munkatársai hálásak és köszönik mindenkinek, aki részt vett az adventi véradáson. Soha ennyien még nem voltak tehát ezen az akción. Több mint 150-en jelentkeztek vért adni a múlt pénteken a TV-Eger szerkesztőségében. Az adventi véradás már hagyomány, ezúttal is a Magyar Vöröskereszttel és a Területi Vérellátó Szolgálattal közösen szervezte meg a programot a MediaEger Nonprofit Kft. Az esti órákban az utóbbi cég ügyvezetője összegzett, több mint 150-en jelentkeztek véradónak, ami közel másfélszerese a tavalyi létszámnak, ismertette Kereki Gergely. Szavai szerint ez minden várakozást felülmúlt. Elismerést érdemel mindenki, aki részt vett ebben a munkában, a véradáshoz elengedhetetlen szakemberek, a tévés kollégák kamerák előtt és mögött sok órányi időt erőt tettek bele ebbe a szép sikerbe, mondta az ügyvezető, aki nagyon sikeresnek ítélte az akciót természetesen, így nem is kérdéses, hogy lesz majd folytatás a TV-Eger részéről. Kereki Gergely megköszönte a támogatók önzetlen hozzájárulását is. Végül az időjárásról. Holnap általában borult, párás idő várható, a köd a legtöbb helyen ritkul, számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban -1 és 0, napközben aztán +2-3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. december 2-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Elmúlhatnál már röpképtelenség ebben a csökkenésben tévedésig.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Színház történeti kiállítás nyílt a napokban az Egri Gárdonyi Géza Színházban. Idén is megrendezte a Szent Cecília Egyházmegye énekversenyt a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Járási közbiztonsági fórumot tartottak a napokban Putnokon. Sikeres volt a TV Eger viradása pénteken. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Nyárási közbiztonsági fórumot tartottak a napokban Putnokon a Tompa Mihály közösségi házban. A részletekről Kocsis István rendőralezredest hallják.
A mai napon megtartásra került itt a Putnok városában a járási közbiztonsági fórum, amelyen a megyei főkapitányság, illetve az óti kapitányság vezetője fog részt venni, és ennek során beszámolunk az elmúlt időszak tevékenységéről. Mindennel készültünk számadatokkal. A eligazítás, illetve a beszámoló fogja tartalmazni ezeket a számokat. Mindenképpen pozitívunként mondható, hogy bűncselekmény számcsökkenés van maga Putnokon, illetve a 26 településen, amely a putnoki rendőrőshez tartozik, és ezen belül a közbiztonságban is nagyon pozitív eredményeket tudtunk elérni. Örömmel szolgál az, hogy 2 darab hiánnyal működünk jelen pillanatban, azok feltöltésére is megtettük a szükséges intézkedéseket, és feltehetőleg ez sor is fog kerülni mielőbb. Elsősorban a rendőrszak középiskolából szoktuk feltölteni ezeket a üres helyeket. Nagyon szertágazó a munkánk, mindenben igyekszünk helytállni, és gyorsan, hatékonyan, szakszerűen intézkedni, ami szerintem elég jó hatékonyságot mutat, és hely tudunk állni a helyi kihívásoknak. Én úgy gondolom, hogy a szabálykövetés az egyre jobban jellemző a lakosságra, és a mi intézkedésünknek, feladatunk eredménye az, hogy ez egyre jobb legyen. Minden társhatósággal maximálisan együtt tudunk működni, és együtt is működünk. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzattól is, közös szolgáltatókat látunk el a polgárőrséggel, illetve a városrendészekkel. Minden információt egymás közt megbeszélünk, akár napi szinten is, ha arról van szó, és itt is szeretném megköszönni minden együttműködő hatóságunknak a nyújtott segítséget részünkre. Ugyanígy nagy szoros együttműködés van a gyám hatósággal, illetve a családsegítő kolléganőkkel.
Idén is megrendezte a Szent Cecília Egyházmegye énekversenyt a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. A szervezők több korcsoportban értékelték a versenyzőket, akik egy kötelező és egy szabadon választott énekkel érkeztek. Koleszer Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Szent Cecília szűz és vértanúra, mint az egyházzene védő szentjére emlékezve, évről évre egyházmegyei énekversenyt szervez a Sátoraljaújhelyi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Fábrikné Király Klára, az intézmény vezetője, büszke arra, hogy iskolájuk hosszú időn keresztül házigazdája tudott maradni ennek a versenynek, melyben az általános iskolai korosztályt igyekeznek megszólítani.
Ez már az egész egyházmegyében egy régóta elfogadott hagyomány, hogy nálunk van az énekverseny. Itt a versenyek vannak több intézményben is, de az énekverseny az megmaradt valahogy a mi iskolánknak a szervezésében, és a tanárok is úgy gondolják, hogy az énekre is nagyon, nagyon nagy szükség van, ezért szeretnek ide eljönni hozzánk. Egy kötelező előadandó ének van, és egyet pedig szabadon választhat a gyermek, és hozhat magával. 4 kategóriában, az első, második osztály, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik osztályban.
Hasonlóképpen az eddigi évekhez a jelentkezőket több korcsoportra bontották, külön értékelték az első és második osztályosokat, a harmadik és negyedik, az ötödik és hatodik, valamint a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat. Korcsoportok szerint 2 kötelező énekkel készültek a gyerekek, a Ne félj, ne aggódj, valamint a Szeretet áradjon köztünk című énekekkel. Emellett mindenkitől kértek egy általa hozott szabadon választott éneket. Az Egyházmegyei Énekverseny zsűriének tagjai között volt főtisztelendő Nagy Ferenc káplán atya is, aki beszédében az éneklést, mint boldogságforrást emelte ki. A hitéletben is nagyon fontos szerepe van a közös éneklésnek, de ugyanígy megtalálható különféle alkalmakhoz kapcsolódva a közösségekben. Aki énekel, kétszeresen imádkozik, s a szép ének nem csak az Úrnak kedves, de embertársaink örömét is növeli, fogalmazott a káplán atya.
Az ének, ami fel tud bennünket tölteni szinte a hétköznapok folyamán, amikor jó kedvünk van, vagy akár néha szomorúak vagyunk, de mindig egy éneket szoktunk dúdolni, vagy pedig énekelünk magunk, vagy közösségben, és ezzel nem csak a egyénileg tudunk bekapcsolódni a jó kedvhez, hanem másik ember is, mikor meghallja, egyből is úgymond utána tudja velünk dúdolni, vagy tudja velünk énekelni, és ezáltal lehet, hogy a másik embernek is ezáltal így megváltozik az alaphangulata, és lehet, hogy már fél nap után ő is ezt fogja majd vele énekelni, vagy külön fogja énekelni. És hogy kimondottan az ének az nagy szerepet játszik az egyháznak az életében.
Idén is sikeres volt a TV Eger idei véradása, ezt már csak azért is tudom megerősíteni, mert én magam is ott voltam, és láttam, hogy tényleg a hosszú várakozás alatt folyamatosan jöttek és jöttek, de azt gondolom, hogy ez valójában Kereki Gergőnek, a Média Eger Kft. Ügyvezetőjének a kompetenciája, hogy elmondja a tapasztalatait.
Valóban elmondható, hogy minden várakozásunkat felülmúlt a résztvevőknek a száma. Tavalyi évben 100-108 véradó volt körülbelül, aki ellátogatott hozzánk az adventi véradásra. Most a végleges szám az 139 lett, de ezt úgy mondom, ezt a 139-et, hogy becslésünk szerint egy ilyen 20-30 ember nem várta meg azt, amíg sorra került volna, mert annyian voltak, úgyhogy szerintem ez a szám valahol ilyen 160-170 körül lehetett volna egyébként. Bevallom őszintén, hogy mi se számítottunk ekkora részvételre, de úgy tűnik, hogy mindaz a promóciós munka, amit belefektettünk ebbe, az meghozta a gyümölcsét, így tehát 139-en adtak vért, és hát mi sem mutatja ezt jobban, hogy hétig terveztük az élő műsort, illetve magát a véradást is, és hát bizony volt olyan, aki még este 10 órakor is itt volt, és arra várt, hogy láthassa a vérét, és segítsen ezzel másokon.
Volt már valaha ilyen népszerű adventi véradás nálatok?
Én kérdeztem a kollégákat, de ilyen létszám, vagy ami egy picit több volt, az soha nem volt még. A donornapon volt már, hogy még annak idején kihelyezett volt, itt az egyik bevásárlóközpontban, de adventi véradáson, hogy ennyien lettek volna, nekem azt mondták, hogy ilyen még sohasem volt.
Ilyenkor ugye nem csak a Magyar Vörös Kereszt, hanem ugye a ti munkátok is hatalmas, plusz még ugye a szponzorok, akik jönnek, segítenek, csomagok, főzés, étel, tehát tényleg volt ott minden. Ez egy mekkora előkészítő folyamat, az, hogy ilyen csodálatos eredményt tudhattok magatokénak?
Általában már most a tapasztalataink alapján elmondható, hogy egy ilyen 2 hónap kell, amire rendesen felkészülünk egy ilyen eseményre. Most egy picivel több időnk volt, ugyanakkor elég sűrű is volt az ősz, illetve az évnek ezen a szakasza, de alapvetően egy ilyen 1-2 hónap szükséges ahhoz, hogy tényleg támogatókkal, szponzorokkal, a kollégákkal, a vendégekkel is mindennel együtt meg tudjunk szervezni egy ilyen eseményt. Én azt gondolom, hogy ez mind a bíradás szempontjából, mind a jótékonyság szempontjából, és azt gondolom, hogy szakmailag is egy nagyon-nagyon jól sikerült eseményünk volt most így az év végéhez közeledve.
Nem kérdés, hogy jövőre is lesz, ha rajtatok múlik?
Ha rajtunk múlik, akkor biztosan lesz ilyen véradás, szerintem tavasszal, illetve adventi időszakban is. Amin el kell gondolkodnunk, hogy ha tényleg ekkora létszámmal jönnek, akkor hogyan tudjuk még gördülékenyebbé tenni azt, hogy sokkal kevesebb legyen a várakozási idő. Ezt nekünk egyeztetnünk kell természetesen majd a vérellátóval, a Vörös Kereszttel, hogy ők mit tudnának ezt hozzátenni, illetve mi miben tudunk nekik segíteni, hogy ez a lehető legdinamikusabban menjen majd a jövőben.
Azt gondolom, hogy mindenképpen meg fogjátok találni a megoldást. Kereki Gergő, köszönöm szépen! színháztörténeti kiállítás nyílt a napokban az Egri Gárdonyi Géza Színházban. A tárlat a teátrum elmúlt 120 évét mutatta be, tudtuk meg Barát Zoltán színháztörténész kurátortól.
Amit itt látok, ezt nehéz lesz rádióban átadni, de tulajdonképpen egy hatalmas dokumentáció, jelmezek, tárgyak, szóval mi minden látható itt.
Igen, hát próbáltunk arra törekedni, hogy minél érdekesebb legyen a nézők számára, és mivel egész évadban látható a kiállítás, ezért lehetőségük legyen arra, hogy amikor eljönnek egy-egy előadásra, és a szünetbe sétálnak a folyosó, vagy egy kicsit korábban, ha megérkeznek, akkor mindig új dolgokat fedezhessenek fel. És nem kell egyszerre mindent befogadni a kiállításon, hanem mindig egy-egy szakaszt, egy-egy állapotot. Ha valakit mondjuk jobban érdekelnek a korai időszakok, akkor abban mélyülhet el egy picit, és arra is alkalmat ad, hogyha valamilyen érdeklődést felkeltünk a látogatóban, akkor esetleg maga is utána olvashasson, vagy utána nézhessen, hogy mégis mi történt a színházunkkal kapcsolatban abban az adott időszakban.
Az első évszám, amit dokumentálva van, 1904, ez az első dátum, ami az intézmény nevével egybecseng?
Igen, tehát a kőszínház épületének a dátum az 1904, előtte volt ugye fából készült aréna, több helyen játszottak előtte vándortársulatok, szabadtéren, zárt térben egyaránt, de ugye nagyon vágyott arra a város, hogy a többi városhoz hasonlóan a polgárság szimbólumaként azért megjelenjen a kőszínház épülete.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az Ózdi II. János Pál katolikus általános iskola és óvoda Néri Szent Fülöp tagóvoda új épületét szentelte meg Ternyák Csaba egriesek november 28-án csütörtökön. A főpásztor azt mondta, nem csak szimbolikus jelentése van annak, hogy az új óvoda közelebb van a templomhoz, mint elődje volt. A tagóvoda szeptemberben nyitotta meg kapuit. Négy csoportban 110 gyermekről gondoskodhatnak az intézményben. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjában épült meg a magyar kormány támogatásával. Az ünnepség elején a gyerekek műsora köszöntötte a jelenlévőket. Ternyák Csaba érsek, mint fenntartó, az Egri Főegyházmegye vezetője úgy fogalmazott, a régi intézmény messzebb volt a templomtól, és ennek különleges üzenete van. Azt üzeni, hogy azok a gyerekek, akik korábban is az intézménybe jártak, most az új épületben szimbolikusan és remélhetőleg a valóságban is közelebb kerülnek Istenhez.
Minden egyházi tevékenységnek ez a legfőbb célkitűzése, hogy az embereket közelebb akarjuk vinni az Istenhez. Azáltal, hogy az Isten üzenetét eljuttatjuk hozzájuk, és őket pedig elvezetjük az Istenhez. És hogyha ez már ilyen pici korban elkezdődhet, akkor ez azt jelenti, hogy amikor az ember felnő, akkor is vannak emlékei már gyermekkorából, hogy az Istennel való kapcsolata, a vele szövődő barátsága, az már óvodista korában elkezdődött.
Egyúttal köszönetet mondott Magyarország kormányának, amely fontosnak tartotta, hogy az országos óvodafejlesztési programba a történelmi egyházakat is bevonja. Az Egri Főegyházmegyében 20 új óvodát építenek a program keretében, több mint 10 már elkészült, 6-ovit pedig megújítanak. Nagy lehetőség fejlődés azoknak a településeknek, ahol ezek az intézmények vannak, értékelt az érsek. Azt is mondtam, ezek előremutató beruházások, nem a pillanatnyi sikerek, hanem a távolabbi jövő érdekében épülnek az intézmények, amely munkában partnerek az egyházak. Misinger Ferenc plébános arról beszélt, örömet jelent, hogy a plébánia mellett már nem csak a templom és a karitászház, hanem óvoda is működik. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, vallásosságra és erkölcsösségre kell nevelni itt a gyermekeket, akiknek az imádságos műsorok által kincseket kaptunk. Soltész Miklós megemlékezett az első magyarországi óvoda alapítójáról, Brunswick Terézről, aki nem is sejtette, micsoda gyümölcsei lesznek ennek a munkának nagyjából 200 év múlva napjainkban. Neki három célja volt, a nők tisztelete és segítése, a gyermekek szolgálata és a katolikus egyház tanításának küldetésének segítése.
És ebben hatalmas nagy feladatot vállalt az Egri Főegyház, megye mondhatni azt, hogy a legnagyobbat. Hogyha számokban mindezt kifejezhetem, 120 katolikus óvoda épült vagy újul meg, 66 református és 14 evangélikus. És mindez 17 ezer férőhelynek új, vagy pedig megújulónak a területén szolgálja, mind a gyermekeket, mind az óvodapedagógusokat, a dusnéniket, és persze hozzáteszem a szülőket is.
A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, vannak itt gyerekek, akik nem az életnapos oldalára születtek, akik nehezebben tudnak elindulni az életben, de mindenkit megillet, hogy ki tudjon teljesedni a tehetségének, képességeinek megfelelően. Ez az óvoda, valamint az egyház és állam kapcsolatából fakadó lehetőségek adottságával élni kell, mert a legfontosabb, hogy esélyegyenlőség legyen, hívta fel a figyelmet Rizs Gábor. Janicsák Dávid arról szólt, öröm, hogy ilyen új és modern épülettel bővül a város, de nem csak az épület, a közösség, a gyermekek életútjának starthelye, az életútjukhoz az alapokat itt kapják meg. Az ünnepi műsor keretében a tagovoda igazgatója, Vasnék Gérec Gabriella is köszöntötte a jelenlévőket. A Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Imre tagovodája szeptemberben nyitotta meg kapuit Csajó-Szentpéteren. Ezt az épületet is november 28-án csütörtökön áldotta meg Ternyák Csaba egriesek. Hálatelt szívvel vagyunk jelen, mosoly az arcokon, öröm a szívekben, köszöntötte az ünneplőket Lázár Gabriella vezető óvónő. Elmondta, nagy szükség van napjainkban az életfelfogás gyökeres átalakítására, Jézus szavainak elsajátításával, a keresztény gyökerek megadásával a jövőnek, fejtette ki véleményét. Takács Alajos plébános felidézte a kezdeteket, amikor 2011-ben megfogalmazódott benne a katolikus óvoda gondolata, és elmesélte a hosszú utat addig, hogy most már a megnyitott intézményben lehet ilyen szép ünnepséget tartani. Azt kérte, imádságunkkal segítsük a szülőket, nevelőket, hogy az a nemes cél megszülessen itt, amivel Szent István nevelte fiát, Imre Herceget. Ternyák Csaba egriesek arról szólt, az óvoda közelében itt van a Szent István templom, Szent Királyunk fiáról elnevezve pedig az új óvi. A főpásztor úgy fogalmazott, a gyerekek a felnőttekkel ellentétben gyönyörűek, csodálatosak, a tisztaság szimbólumai ők.
Ami kirajzolódott a szemükből, az van a szívükben is. És aztán valami nagy-nagy nyitottság van ezekben a gyermekekben. És az lenne a cél, az lenne a gyönyörű célkitűzése ennek az intézménynek, megvalósítani azt, hogy meg tudják őrizni mindazt a pozitívumot, amiről most beszéltem, felnőtt korukban is.
Soltész Miklós arról szólt, az egyházi óvodákban a gyerekek jó kezekben vannak, nem csak a szervezettség, hanem a hit a kereszténység szempontjából is. Isten áldja azokat, akik nevelik és vezetik őket ezen az úton, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A kapcsolat kiváló a történelmi egyházakkal, a katolikus óvodafelújítási programnak köszönhetően ma már 17 ezer gyermekről gondoskodnak ilyen keretek között az országban, hívta fel a figyelmet. Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, az egyházi óvodák különleges helyek, nem csak tudást és készséget adnak át, hanem sokkal mélyebb lelki alapot nyújtanak a legfiatalabb generáció számára. A Sajó-Szentpéteri Szent Imre tagovodában négy csoportban több mint 100 gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. A Katolikus Karitás megkezdte adventi adománygyűjtő segélyprogramját. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitás országos igazgatóját, aki kiemelte, fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást is szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegények értelmezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adomány fejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehézsorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szerveznek a Szent István Bazilikába rászoruló gyermekek megsegítésére, sorolt az igazgató még az akciósorozat kezdetén. A Katolikus Karitás karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon is csatlakozhatnak az érdeklődők. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatják a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatnak. Az egyházmegyei Karitás központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén karácsonykor is a legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti. A kérések 189 hátrányos helyzetű településen gyűjtött össze a karitatív szervezet, amely 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró gyűjtést. A karitatív szervezet célja, hogy idén adventkor ott is beköszöntsön az ünnep, ahol igazán kicsi a karácsony. A kívánságok listája már összeállt, a szeretetszolgálat pedig keresi azokat, akik vállalják egy-egy kívánság teljesítését. Cégek, baráti társaságok, iskolai közösségek, magánszemélyek jelentkezését várják. Úgy fogalmaztak, olyan jó szívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatésbabát, ismerik az ezer színű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogós érényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett gyűjtése a csillagszóró.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A karácsony ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. Elkezdődött az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont adventi program sorozata is. Már megvolt az első gyertyagyújtás. December 6-án pénteken 18 órakor könyvbemutató lesz. Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című művét lehet megismerni, közreműködik Kubik Anna. A második adventi gyertya december 7-én szombaton délután 3:30 gyulladt föl. A közreműködők főtisztelendő Michel Gerva Szóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. Aztán december 14-én és 21-én lesznek majd gyertyagyújtások, előbb főtisztelendő Cibere Zsolt, aztán pedig főtisztelendő Holló Gábor atyával. A pályázatra beküldött betlehemek a palota aulájában lesznek megtekinthetők hagyományos módon. Ajándék adventi tárlatvezetéseket is tart az érseki palota, de nem ott, hanem a bazilikában, így találkozó a főtemplom előtt. A következő alkalom december 7-e 11 óra, aztán december 14-én 10 és december 21-én 11 órától lesz még erre lehetőség. Folytatódik a zenés advent a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyházban. December 8-án este 7 órától a nyíregyházi művészeti szakgimnázium zenei tagozata, művésztanárok és diákok adnak koncertet. December 15-én 19 órától kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz. Navratil Andrea népdalénekes, Esz Nagy Mária bábszínész, homokrajzos és Demeter László névzenész közreműködésével. Majd december 22-én este 7 órakor a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház szkólája, Kis Zoltán organista és Számel Bálint csellista adnak koncertet. A belépés ingyenes, adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen lesz megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy közelmúltbeli olaszországi zarándoklat fényképes élmény beszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várnak mindenkit a szerzetes nővérek és önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órakor kezdődik az Egri Líceum dísztermében. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Kolesszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
ráncaiban, mit elsimít a kezed, úgy szeretlek, úgy összecsiszolódva, mint ha egyszer már együtt megöregedtünk volna, úgy szeretlek, víz a medre.
Sportja.
A spanyol Avenida otthonában elszenvedett vereség után a DVTK Hunter női kosárlabda csapata az Európa kupában folytatja. Megkezdte Európa bajnoki szereplését Debrecenben a magyar női kézilabda válogatott. A gyöngyösi önkormányzat december 5-ig fogadja az indoklással ellátott javaslatokat, a polgármesternek címezve az év sportolói és az év parasportolói kitüntetésekre. A Kamion Európa bajnokság idei szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A spanyol Avenida otthonában elszenvedett 67-55-ös vereséggel eldőlt, hogy a csoportkör első szakasza után nem folytathatja az Euróligában a DVTK Hunter női kosárlabda csapata, akiknek a top sorozat 16-os mezőnyében nem sikerült bejutniuk a legjobb 12 közé, és mivel a négy csapatos csoportjukban az utolsó helyen végeztek, a második számú kontinentális sorozatba, az Európa kupába estek ki. Itt az Elitzur Ramala lesz a piros-fehérek ellenfele, ugyanis az izraeli csapat jutott be az Európa kupa mezőnyéből a legjobb 32 közé. A csapat december 11-én és 18-án mérkőzik meg egymással. Megkezdte szereplését az Európa bajnokságon Debrecenben a magyar női kézilabda válogatott. A Magyar Kézilabda Szövetség az első hatba kerülést tűzte ki hivatalos célként. Az együttes a nyitófordulóban Törökországot, ezt követően pedig óriási bravúrral Svédországot győzte le. Szilágyi Zoltán, a Debrecen trénere, a válogatott másodedzője az Európa-bajnokság előtti várakozásokról beszélt.
Egy nagyon érdekes érzés, hiszen most vagyok talán először azt, hogy nem szövetségi kapitányként, illetve nem vezetőedzőként, hanem másodedzőként szerepelek egyik oldalról, a másik oldalról pedig felnőtt világeseményen, világversenyen még nem voltam, és ráadásul hazai rendeződés, és aztán még egy ráadás, hogy ez mind Debrecenben történik, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom már ezt az egészet. Mindenképpen szeretnénk elérni a célunkat, tehát hogy a hatodik helyre odaérjünk. Ehhez viszont nagyon sokat kell tennünk egyértelműen. Nagyon nehéz mérkőzéseink lesznek. Van úgy, hogy bravúrokat is hoznunk kell, és kötelezőket is, ez sose egyszerű végigvinni ezt nagyon stabilan, és ez a csapat az elmúlt időszakban sokat lépett előre. Én azt gondolom, hogy elsősorban mentálisan erre lehet építeni. Ez egy olyan esemény lesz, ahol az látom előre már, hogy nagyon sokan fognak minket támogatni, sokan kijönnek a mérkőzésünkre is, és én azt szeretném, hogy tényleg egy olyan játékot produkáljunk, ami méltó a válogatotthoz, és ez egyértelműen egy felszabadult játékot jelentene számomra, hogy lássák a lányokon, hogy élvezik azt, hogy itt lehetnek, és ezen a világeseményen részt vetnek, és akkor már olyan nagy baj nem lehet. Én nagyon bízom abban még továbbra is, hogy játékban is fogunk tudni előrelépni, akár még az olimpiához képest is, mert ott azért az egy nagy előrelépés volt. Elsősorban a védekezéstől várom, hogy még egy kicsit legyen acélosabb, egységesebb, összeszokottabb, és hogyha ez meg lesz, akkor azt gondolom, hogy tényleg szép eredményt fogunk tudni elérni.
Most pedig Füzi Tóvizi Petrát hallják.
Én nagyon örültem neki, mikor megtudtam, hogy Debrecenben fogunk pályára lépni. Ez ilyenkor mindig speciális, hogy debreceniként Debrecenben válogatott mezben fogok játszani. Rengeteg pozitív emlékünk, élményünk van már szerintem ezzel a válogatottal is Debrecenből. Én bízom, hogy ezt most gyarapítani fogjuk. Mindig egy óriási dolog, hogy hazai rendezésű EB-n léphetünk pályára, és próbáljuk ennek minden előnyét és a szurkolók biztatását is kihasználni. És magunkra kell koncentrálnunk majd, hogy mi meccsről meccsre a legjobb munkát tudjuk nyújtani, és egyre jobban összeszokjunk, egyre jobban csiszolódjunk, és stabillá tegyük a játékunkat, és ezt 60 percen keresztül kitartsam.
Simon Petrát, a válogatott játékosát hallják.
Bennem nagyon nem szokott dolgozni a druk, inkább én csak izgatott vagyok ilyenkor, amikor meg már a meccsekre menjünk, akkor meg már nagyon nyugodt. Nyilván a rutinosabb játékosok, ők nyugalommal állasztják a csapatot, és mindenkiben az erőt és a hitet adják. Úgy gondolom, hogy nagyon jó csapatközösségünk van, és bárkihez fordulnék segítségért, mindenki tudna nekem jó tanácsokat mondani, segítséggel ellátni. Ezáltal is tényleg egy ilyen jó csapatkohézió van így ebben a csapatban, és tényleg szerintem az, hogy mindenki segítőkész és mindenki tetrakész, ez mindent elárul rólunk.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt mondta, csodaszámba menne, ha a legjobb négy közé jutnának, de ebben is bíznak, és kis szerencsével lát rá esélyt, hogy sikerüljön.
Hát a helyszínnek biztos, hogy örülök egyértelműen, de az egy munka nem múlt rosszul, hanem jelenes a jövő. Most itt vagyunk, az van előttünk nagyon komoly feladat, és biztos vagyok benne, hogy minden megteszünk, hogy a városnak a megfelelő működünk, és elérünk ezt a célkitűzést, amit a Magyar Kézilabda Szövetség határozott meg. Persze a csapat tényleg elhivatott és sikereihes. Azt tudunk, hogy ez hát, csodának nevezhető, ha tényleg ezt sikerülni fog. A hatodik hely az egy kicsit más, bármennyire átolvastunk a más csapatok, és van a négy, aki érmekről beszél, és van még 8 csapat, aki Bécsbe akar befejezni a világverseny, vagy Európa-bajnokságot. Mi is azon leszünk, minden megteszünk, tényleg nem egyszerű, de ha megnézünk a utóbbi időkben mérkőzési svédek ellen, francia ellen felkészülési mérkőzésen, meg a játékot, amit mutatjuk, szerintem van esélyünk, és mondom, ehhez meg kell a debreceni szurkolók, tehát ház, és amikor már nagyon nehéz lesz nekünk, akkor majd ők belehajtják minket a győzelemekbe. Fejlődünk ezért az olimpián, ez tényleg nagyon komoly csapat volt, és az csapat ezt kiemelnék, de így, hogy apránként építettünk ezt a csapatot, itt nem csak innen, hanem szakmai stáb, nagyon sok ember hozzátett, meg a legfontosabb a lányokat, azért tényleg nagyon sok mindenből fejlődtünk fizikálisan a munkakultúrába, mindenből, és az biztos, hogy adja. Vannak hiányosságaink, de azt a mentális erő, fizikális erő lehet, hogy pont kritikus szituációban adja azt a plusz, hogy győztesként tudjunk lemenni a pályára.
A gyöngyösi önkormányzat december 5-ig fogadja az indoklással ellátott javaslatokat a polgármesternek címezve, az év sportolói és az év parasportolói kitüntetésekre. Várják továbbá a felterjesztéseket az év sportszakembere kitüntetésre is, a határidő itt is december 5-e. A részletekről Horváth Gábort, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatóság igazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
Önkormányzati kitüntetés rendelet értelmében most már ezek a utolsó kitüntetések év végén, mint december 5-ig lehet felterjesztést tenni, az év sportolói, illetve az év sportszakembere kitüntetés. Az év sportolói kitüntetés azt kell tudni, hogy 6x2 kategóriából áll, tehát a év utánpótlás lány sportolója, év utánpótlás fiú sportolója, év férfi sportolója, év női sportolója, év utánpótlás csapata, illetve év csapata kitüntetések. Tavaly évben módosította a képviselőtestület a kitüntetés rendeletet, ennek alapján a parasportolóknak külön kitüntetés alapított, és ugyanezek valójában, tehát csak egy kicsit más elnevezéssel, hogy év utánpótlás parasportolója, év utánpótlás fiú parasportolója, év utánpótlás csapata, év férfi parasportolója, év női sportolója. Tehát összesen az év sportolói kitüntetésnél 2x6 kategóriára lehet javaslatot tenni, és kategóriánként lehet megkapni ezt a szép adományozást a testülettől, kitüntetés adományozás, és van egy következő kitüntetésünk, az pedig a év sportszakembere. Itt egy fő kaphatja meg ezt a kitüntetést, ami azt jelenti, hogy azokra a sportszakemberekre vonatkoznak, például aktív edzőkre, aktív testnevelés tanárokra, játékvezetőkre, sportszervezőkre, sportrendezőkre, illetve sportorvosokra, akik az előző évet megelőzően a para sportolóknál vagy a sportolóknál magas, kiemelkedő munkát végeztek. És ebben az esetben is december 5-e a felterjesztés határideje.
Igen, nagyon sok minden részletesen fönt van a gyöngyös.hu weboldalon, ahol elolvashatják ezt, de akkor mondjuk el a részleteket is, hogy hogy történik a felterjesztés maga.
Igen, a rendelet nem írja elő a felterjesztés, mert hogy formanyomtatványon kell, tehát meg kell írni az adott felterjesztést, alá kell írni a felterjesztőnek, és mint a többi kitüntetésnél is természetesen indoklással ellátva mind a felterjesztetnek, mind a felterjesztőnek a adatai szerepeljenek, és alá kell írni, ezt el lehet juttatni e-mailbe, vagy személyesen postán keresztül is Gyöngyösváros polgármester részére.
A Kamion Európa Bajnokság 2024-es szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. A pilótának ez volt a 6., a csapatnak pedig a 4. Európa-bajnoki sikere. Kis Norbertet hallják.
Az idei év különösen erős volt, ráadásul úgy, hogy voltak szabályváltoztatások, tehát egy pár dolgot át kellett építeni a versenykamionon, amiben nem voltunk 100%-ig biztosak, hogy hogy jó irányba mentünk, hanem ugye ez akkor derült ki, amikor elkezdtünk a többiek ellen versenyezni. És aztán egy nagyon erős sorozattal, ugye sorozatban 11 futamgyőzelemmel nyitottuk a szezont, ami még soha nem történt meg a kamerabajnokság 40 éves története során, hogy valakinek ilyesmi sikerült volna. Eleve nagyon ritka az, hogy valaki egy hétvégén mind a 4 futamot meg tudja nyerni. Na ezt mi megcsináltuk az első 2 hétvégén, meg még a harmadik hétvégének is a 3/4-ét vég tudtuk vinni, és ugye 12. futam volt az első, ahol nem sikerült nyerni, hanem csak dobogóra állni, és ez egy páratlan szezon kezdett volt, tehát azért ez is mutatja azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen jól tudunk együtt dolgozni.
A kontinens bajnok nemrég a Mária Pócsi pályán is megmutatta tehetségét és tudását, ahol tesztelte a kamiont.
Picit más a perspektíva, hiszen az ember sokkal magasabban ül, nagyon ugye a gépnek az elején ül az ember, az első tengely fölött, ami miatt egy picit furcsának érezni az autó mozgását, szóval ezeket azért mindenképpen a méreteket szokni kellett, meg az autó mozgását szokni kellett. A motor karakterisztikája is nagyon más, hiszen ugye ez egy nagy köpcentis turbodízelmotor, úgyhogy viszonylag alacsony fordulatszámon működik, ott viszont nagyon-nagyon jól. Úgyhogy ez mindenképpen olyan valami volt, amit tanulni kellett. Szóval így pár ilyen vezetéstechnikai, meg méretbeli dolgot meg kellett szokni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!